Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában, az együtt töltött idő során. A mai epizódban nagyon más hátterű cégek és vezetők találkoznak. Lestár Tímea, az Arm Hungary ügyvezetője és Agárdi Viktor, a FAT ügyvezetője, régiós vezetője, vállalható üzleti kultúráért nagykövet. Mindketten Edison platform menő cégek vezetői. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Azért az nem volt véletlen, hogy ki hogy került párba, de azért sok mindent inkább a megérzésre hagytunk, és közben azt érzékelem, hogy minden pár esetében azért úgy tűnik, hogy nagyon nincsenek véletlenek. Ha rólatok gondolkodom, akkor az jut eszembe, hogy mind a ketten elképesztő növekedéseket hoztatok létre a cégeitekkel, a szervezeteitekkel. Timi, te majdnem tízszereztél, amióta a céget vezeted. Viktor, te hol tartasz, hogy számolod?
Én forgalmat nézek, nem létszámot. Forgalomban több mint a háromszorosát produkáltuk az elmúlt. Tehát igazából onnantól kezdve, hogy én átvettem a céget, akkor egy körülbelül rá 5 évre háromszorosa volt, több mint háromszorosa volt a forgalma a cégnek. Tehát én 780 milliós forgalommal vettem át, és a 2022-es forgalmunk az már 3 milliárd volt.
Ez cél volt, vagy ti versenyzők vagytok, vagy szóval, hogy a növekedéshez mi a viszony, azon túl, hogy nyilván elvárás a tulajdonosok részéről, de azért nem biztos, hogy ezt a mértékűt valaki elvárta, ha csak nem ti magatoktól.
Utóbbi, szerintem mindkettőnk esetében.
Én a mostani munkámat azt úgy vállaltam el, hogy egy ilyen nagyjából 30-35 fős szervezetet vettem át, amiről tudtuk, hogy önmagában kicsit. Tehát ez a go big or go home volt, hogy ezt muszáj kinőni, hogy egy rentábilis üzemméret létrejöjjön. Aztán elég jól csináltuk. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy nem egyedi siker, hanem a menedzsment csapatnak a sikere, de hogy viszonylag gyorsan ki tudtuk nőni azt a gazdaságos üzemméretet, amikor már tudunk felvenni embereket, kényelmesen mindenre van dedikált funkció egy cégen belül, és egész cégszerűen el tudunk kezdeni működni, és nem feltétlenül az van, hogy az ügyvezető megy és indítja újra a wifi routert, ha szükséges, hanem lehet IT-sunk és így tovább, úgyhogy nálunk volt egy ilyen kezdeti elvárás, hogy nőjünk, aztán pedig így hozta magával az élet, hogy mivel az itteni kollégák nagyon jól dolgoznak, jó munkaerők, megbízhatóak, mindenki kopogtatott az ajtón, hogy szeretne több munkát idehozni. Az én részem az tényleg lobbizás, és megmutatni azt, milyen jó a magyar tehetség, és hogy érdemes idehozni munkát.
És hát úgy növekedtetek, hogy közben tudtatok olyan típusú cégkultúrát építeni, ami azt lehetővé teszi, hogy a Rebusinessben beszélgessünk ma, hiszen ez egy felelős üzleti podcast, és azt az ugrást tudtátok megcsinálni, hogy közben fejlődött úgy a cégkultúra, a szervezeti kultúra, hogy ez egy tudatos, értékalapú, hosszú távra elkötelezett működés maradt. Ebből mennyi volt tudatos, mennyi nem, mennyit hoztatok magatokkal, mennyit nem, mit tudtatok meg egymásról ennek kapcsán?
Én már azt mondanám, hogy ez, amit mondtál, ez fontosabb. Tehát erről pont most volt karácsonyi bulink, és erről beszélgettünk a csapattal, hogy nem is feltétlenül elsősorban céget építünk, hanem közösséget. Uh-huh. Tehát nálunk ez a közösség, vagy nálam ez a közösségteremtés, erről veled korábban beszélgettünk, ez be van akadva.
Ez a bridge-ben is be van akadva.
Igen, és úgy láttam, hogy meg azt gondolom, hogy ebben a FAD csoportban, a FAD testvéreken nagyon azonos értékrendet képviselünk, hogy ez a fajta közösségteremtés, ez bizony sokszor felülírt üzleti érdekeket. Tehát ez nyilván, ez nevezzük nevén pénzbe kerül. Tehát az, hogy mi közösséget teremtsünk, az persze nagyon sok kreativitás, idő, energia, stb., de nap végén ez pénzbe kerül.
De mondjuk mit építetek ti bele a működésbe, amiről pontosan tudjátok, hogy vagy máshol nem természetes, vagy itt is egyébként egy döntési pont, de pont annak érdekében, hogy itt közösség épülhessen, ez nem kérdés.
Én inkább azt mondom, hogy ami egy nagyon érdekes kifejezés, most sokan használják, akár álláshirdetésekben is, hogy családias hangulatú cég, én ettől hülyét kapok. Tehát szerintem egy cég az ne legyen családias, meg nem család, mert a családban benne van az idegesítő nagybácsi, meg a kényszeresen
puszilkodó. A nem választott rokonok.
Igen, nagymama, meg a nem tudom én, igen, tehát értjük. A lényeg az, hogy itt nálunk azt gondolom, hogy az első lépés az az, hogy egy nagyon-nagyon átgondolt és nagyon alapos kiválasztási folyamat van, aminél elsősorban személyiségeket keresünk, olyan személyiségeket, akik jól tudnak együttműködni. Nem azt mondom, hogy nem fontos a szakmaiság, de mindenféleképpen a második helyre sorolom.
Ti mi nálatok?
Nálunk fontos a szakmaiság, tehát hogy kifejezetten kutatásfejlesztés területen nem lehet azt mondani, hogy nem kell.
Mindegy,
de nagyon cuki, tehát hogy ez kevés, viszont amikor az értékekről és a közösségről beszélünk, akkor igenis nagyon tudatosan építjük a cégkultúrát, hogy nem azért csinálunk valamit, mert benne van a munkaköri leírásba, lásd tanítani a fiatalabb generációt, hanem azért csináljuk, mert érezzük, hogy az érték. Tehát ahhoz képest, hogy mi egy tech cég vagyunk, amiről azt gondolom, hogy a piacon nagyon az a percepció, hogy itt 10-20% az embereknek kiforog, nálunk még soha nem volt kétszámjegyű
fluktuáció
az elmúlt 8-10 évben, tehát hogy ez inkább egy-kétszámjegyű, tehát hogy egyszámjegyű, vagy 5% alatti, akár a legrosszabb évben is. Tehát hogy szerintem ennek hatalmas megtartó ereje van, és az pedig már pénzben mondjuk mérhető, hogy nem kell új embert felvennem, és valakinek a helyére betanítanom, nem hiányzik egy projektről valaki, mert felmondott. A családias munkahelyről meg azt tudom mondani, hogy nálunk is inkább azt mondanám, hogy mi olyan szempontból vagyunk családbarátok, hogy el lehet menni óviba a gyerekért.
Ja, hát így persze.
Sőt, a gyereket be lehet hozni az irodába néha napján. Van családi napunk, ilyesmi, tehát hogy az, hogy valakinek van családja, az nem egy olyan dolog, amit így dobjon az ember a sútba, és soha nem is titkolni kell, hanem egyszerűen az így az élet része.
Belevágtunk a közepébe, de szerintem nem mindenkinek egyértelmű a ti cégneveitek, ismertek egy bizonyos közegben, de nem óriás plakátokon látjuk őket viszont. Be tudnátok mutatni egymás cégét, most eltöltve egymással valamennyi időt, hogy ki mit csinál?
Timinek nehezebb dolga van, szerintem nekem ilyen szempontból könnyű, ugye az Ármot vezeti a Timi, ami csipeket tervez, ha jól mondom.
Jól mondta Viktor.
Igen.
Na most eljössz.
Én akkor átmentem Viktorékhoz szétnézni. Viktor is a FAD Kft.-nek az ügyvezetője, és ahogy kiveséztük, hogy azon túl, hogy mi magyar vállalatok ügyvezetőiként működünk, Viktornak van egy regionális rója is, úgyhogy Kelet-Közép-Európában ők képviselik a FAD Kft.-t, és náluk minden is van, gyártás, logisztika, termékfejlesztés is, műanyag alapon, és egy fröccsöntő cégként indult 20 éve ez az egész, és most pedig alumínium profilokhoz és hasonlókhoz gyártatok mindenféle kiegészítőt. Ami nekem személyes kedvencem volt, hogy az épülő logisztikai centerekbe a szalagok, amik viszik a híres neves dobozokat, azok is itt készülnek. Úgyhogy titokban világhatalom a FAD Kft.
Azokhoz szortírozó modulok, várjál.
Igen, így.
De mondjuk azt hiszem, hogy Timi úgy mondta, hogy gyakorlatilag katalógusba vele.
Igen.
Készültem.
Ha keresel esetleg.
Új állás. Úgy érted? Na, de oké, megismertétek egymást, akkor ezt ellenőriztük, hogy voltatok egymás közegeiben.
Igen.
Milyen vezetői dilemmákat vittetek be a találkozásaitokba, a beszélgetéseitekbe, és persze nyilván utána jön majd a kérdés, hogy mit vittetek magatokkal, de kezdjük az elején, mit vittetek be?
Hát befele én azt vittem, hogy nagyon sok mindent csinálok, és nagyon szerteágazó, és hogy ez azért fárasztó tud lenni. Tehát, hogy azon túl, hogy én a magyar cég ügyvezetője vagyok, ez úgy szoktuk hívni, hogy hobbi projekt, vagy éjszakai műszak, ehhez képest én a Global People Analytics Head is vagyok az Árban belül, ami azt jelenti, hogy az összes dolgozói adat gyűjtése, elemzése, azokból konklúziók vonása az az én nagyon pici csapatomnál van, és ez azért a mai világban ez egy elég nagy munka. Úgyhogy ezen felül még azért a Diversity és Inclusion tanácsban is van egy európai rólom, úgyhogy így sok minden, és ezzel hogyan váltogatjuk ezt napon belül, 10 percen belül.
A dilemma az nagyon hasonló, mert egy fenékkel sok lovat. Tehát ugye ez volt alapvetően mindkettőnél a dilemma, hogy ez hogy lehet egészségesen jól menedzselni. Ugye nálam ez a kelet-közép-európai regionális vezetői pozíció, eddig ez azt jelentette, hogy a FAT-nak a magyar lányvállalatát vezettem, ami kelet-közép-európai regionális központ. Ez május óta azt is jelenti, hogy a Flowsort, amit ugye említett a Timi, ez egy szortírozó modul, egy holland cég, egy holland cégnek a terméke, a holland céget átköltöztettük egy az egybe májusban Magyarországra, ugyanabban az épületben, ahol a FAT van. Adjai. Tehát most két céget vezetem a FAT-nak a magyar lányvállalatát, tehát ami kelet-közép-európai központ, és a Flowsortnak azt a hát lányvállalatát, ami most már egy az egybe átvette az anyavállalatnak a szerepét, tehát az egész világra tőlünk gyártjuk a szortírozó modulokat, és csak hogy ne unatkozzak, májusban beválasztottak a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara elnökségébe. Tehát nekem ez a három fő lábam
azon
van
túl,
most.
Hogy vállalható üzleti kultúráért nagykövet vagy, és mind a ketten Edison Platform menő céges képviselők vagytok. Ezt gyorsan hozzuk ide, mint társadalmi tisztségek. Na, te mit vittél be, Viktor, dilemmát a beszélgetéseitekbe?
Nekem pont ez volt, tehát hogy a Timi hogy menedzseli ezt, hogy egy fenékkel több lovat, és neki milyen olyan trükkjei, módszerei vannak erre. Azért érdekes, szerintem pont ezen gondolkoztam idefelé, hogy talán erről beszéltünk a legkevesebbet.
Igen.
És inkább azt, hogy mi vezetett ide, elkezdtük azt elemezni, mi a gyökér oka, milyen olyan hasonló hátterünk van, olyan drive-unk, ami ezt ide vezetett, hogy mi halmozzuk ezeket a pozíciókat.
Na és mi az?
Én nagyon
sokan figyelnek, mert vagyunk néhányan szerephalmozók.
Nem nagyon tudtuk megfogalmazni az elég fogalmát. Tehát én azt, arról beszélgettünk talán a legtöbbet, hogy nagyon nem tudunk nemet mondani, és nem tudjuk megfogalmazni, mi az elég.
De ez egy megfelelésből van.
Nem, hanem szerintem nem értük el azt az üvegplafon, vagy bármilyen plafont, ahol azt mondjuk, hogy jó, innentől én már nem akarok tovább nyújtózkodni. Tehát ez az elfelejtettek szólni, hogy van üvegplafon, úgyhogy ennek hiányában mi szépen növünk, fejlődünk.
Mert ez egy ilyen oldhatatlan tettvágy, nyughatatlanság.
Szerintem mindig lehet jobban csinálni. És hogy inkább ez a folyamatos, tudjuk-e jobban csinálni, többet, szebbet, okosabban, nagyobbat, tehát hogy az, hogy így épp, hogy elvegetálunk, az nem biztos, hogy elég. Tehát, hogy én ezt közösnek éreztem, hogy már senki nem szólt, hogy ebbe a dobozba kell beférnünk, ezért nem is feltétlenül.
De itt mondtál egy érdekes dolgot, hogy nálad például az is szempont volt itt, hogy amikor apukád elvesztette az állását, hogy neked ez nagyon megmaradt, igen, és hogy te ezért akarsz mindenképp alkalmazott lenni.
Igen, tehát például hogy ez mondjuk egy ilyen biztonsági... Nekem, zóna. Játékos, hogy akarok-e én egyéni vállalkozó lenni.
Vagy alapító.
Vagy alapító, akkor nem biztos. Tehát, hogy nem feltétlenül jó példákat láttam magam előtt, hogy ez jól sikerült, annak láttam az árnyoldalát is, hogy nem mindig sikerül jól.
Na, erre majd térjünk vissza, de szóval, hogy próbáljuk megfejteni ezt a nyughatatlanságot, ami alkotási vágy, vagy ti minek élitek meg? Mert azt mondott Timi, hogy nem szóltak, hogy van üvegplafon. Én inkább azt látom, hogy valami elképesztően hajt mind a kettőtöket abban, hogy még, hogy jobbat, hogy eredményesebbet, hogy hatékonyabbat, hogy sikeresebbet, hogy milyen ebbet?
Nyilván neked nem elcsépelt azt mondani legacy.
Tehát szerintem nem elcsépelt azt mondani legacy.
Szerintem itt nagyon az van mind a kettőnkben, hogy nagyon szeretnénk valami nyomot hagyni. Igen, és szintén itt átkanyarodnék egy másik olyan témára, ami szerintem mindkettőnél előjött, a láthatóság. Tehát, hogy a semmi sem elég, az egy dolog, De közben nagyon szeretnénk ezt megmutatni. Nagyon szeretnénk akár már az eddigieket is megmutatni, és láthatóbbak lenni ennek mindenféle vetületével együtt. Ami még nekem érdekes volt, hogy én úgy láttam, hogy mindkettőnknek van ügye, ami mellett aktívabb szerepet vállalna. Ugye Timi nálad, ha jól értettem, akkor az egyetemi szerepvállalás.
Igen, most megyek afele, hogy a Corvinuson lesz egy Data Analytics kurzus valamikor tavasszal, úgyhogy ott próbálok segíteni összerakni igen, hogy üzleti oldalról mit tudjon egy data scientist, illetve lesz egy Women in Data Science konferencia, ahova tegnap kaptam meghívót. Ez annyira úgy, hogy a HR területe, tehát a HR-hez kapcsolódó adatelemzés az így nagyjából 10-15 éve létezik, mint fogalom. Tehát, hogy a kislánykoromban akartam a HR adatelemző lenni, nem volt ilyen szakma.
Ugye ez azért érdekes, amit mondasz, mert az Edison platformunkban pont erről beszélünk mindig, hogy azért van szükség arra a kompetencia fejlesztésre, tudás fejlesztésre ma a 21. századhoz kapcsolódóan, mert egyébként a mostani gyerekek 65%-a olyan munkákat fog betölteni, aminek ma a nevét sem tudjuk. Erre te magad már ma példa vagy.
Nekem 15 éves gyűjteményem van, hogy milyen munkák nem léteztek akkor, amikor én gyerek voltam, és mindegyiket kipipáltam. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból ez a klasszikus karriertervezés, hogy hol akarsz lenni 5 év múlva, ki tudja, hogy mit hoz a technológia, ki tudja, hogy mit hoz az üzleti élet, úgyhogy nekem mindig ez inkább a milyen hasznos tudást, megtapasztalást gyűjtöget az ember, ki tudja, mi a következőhöz. Egyébként ez a másik nagy tanulság nekem a mi mentor kapcsolatunkból, hogy egy kicsit azért is ülünk ennyi lovon, mert hogy nem feltétlenül látjuk magunkat nyugdíjasként. És hogy ahhoz, hogy tudjunk választani, hogy mit is szeretnénk csinálni, mert ugyan nagyon fiatalok vagyunk, és a nyugdíj az még nagyon messze, de lehet, hogy az lehet egy segítő ilyen driving erő, hogy mit is szeretnék csinálni 15-20 év múlva, akkor kicsit jobban tudok a mában akár nemet mondani olyan dolgokra, amire nem tudunk nemet mondani. És ez a másik, hogy nem feltétlenül nem tudunk nemet mondani, nem is akarunk nemet mondani. Tehát ez a helyesebbik.
Igen. De mondtál egy valamit, ami meg picit a múltba visszaugranék, hogy az is egy érdekes párhuzam, hogy mindketten közgazdászok vagyunk, és semmilyen szinten nem gazdasági céget vezetünk, hanem mindketten tulajdonképpen mérnököket, vagy mérnöki területen mozgunk, ugye a Timi IT, én meg ipar. És hogy egyiknek sincs igazán köze ahhoz, amit tanultunk.
Hát azért ahogy vezetitek annak talán
annak
van.
Igen, de magának a területnek kevésbé. Nem. Tehát egyikünknek sem gyerekkorból hozott, nem tudom én, ilyen örökség.
Ez azt jelenti, hogy ti úgy vagytok hosszú távon elkötelezettek, hogy közben állandóan a jelenem van a fókusz?
Szerintem az, hogy nincs meg a nyugdíjas terv, az nem azt jelenti, hogy jelenem van a fókusz. Tehát a mi típusunknak szerintem pont ez a problémája, hogy nem a jelenem van a fókusz, és ugye ez a divatos ilyen mindfulness meg társai, ezzel szerintem mi küzdünk.
Tehát, hogy a saját hétköznapi életetekben.
Persze, tehát kevésbé tudunk benne lenni a jelenben, mert hát hiszen azon gondolkozunk, hogy mi a következő. Igen.
Úgyhogy, megélni a saját életeteket, és nem átrohanni rajta. Ez nincs?
Nincs.
Igyekszem, tehát én nem tudom, hogy a Timinél hogy van ez, de én igyekszem azért reflektálni, meg igyekszem megállni, de azért ez nem napi szintű.
De ez meddig lehet bírni?
Ez a másik közös pont, hogy mind a ketten nagyon sokat meséltünk arról, hogy a család mennyit segít megtartani, meg földön tartani, meg hogy nem mindig álmodozzunk meg a következő, hanem hogy igenis ötkor néha le kell rakni a tollat, és el kell menni nyaralni, és nem tudom, és hogy mind a kettőnk életében a család az nagyon-nagyon fontos, és hogy szerintem azért is vagyunk sikeres vezetők a saját területünkön, mert hogy ez a balansz, lehet, hogy sokat dolgozunk, meg 1000%-on pörjünk, de aztán van, amikor hazamegyünk, lerakjuk, és akkor ez van honnan visszatöltődni.
Akkor nem féltek kiégéstől, meg ilyen dolgoktól, vagy ezen már túl vagyunk.
Pont ezért kell ez a családi blokk, hogy ezt nálunk okosabbak megállítsák ezt a folyamatot, és nem tudom, Tim, nálad, hogy de nálam ez kellett. Tehát, hogy nekem szükségem volt arra, hogy a feleségem, vagy egyébként, és ez egy, na itt jön vissza, hogy milyen jó közösséget teremteni, hogy a legszűkebb bizalmi köröm a cégnél, tehát a felső vezetők, ők bizony pont idén, áprilisban volt egy olyan pont, ahol ők kértek meg arra, hogy na most állj meg. Most jött el az a pont.
Elküldtek szabadságra?
Hát majdnem, hogy. Nagyon-nagyon felhívták a figyelmet, jött egy lehetőség, arról nem nagyon beszéltek, de hogy egy újabb lehetőség, ami szintén egy cégvezetése, sőt, tulajdonlása is képben volt. Engem nagyon motivált, nagyon kellett hozzá a vezetői csapat, és elmondták, hogy figyelj, most hozunk át egy másik céget, itt is rettenetesen
nem lehet, ha mondta egy új céggel bővülni.
Már fizikai tüneteink vannak, tehát nem megy, és akkor azt mondtam, hogy jó, itt tényleg meg kell állni.
Nálad is vannak tém ilyen lemondások, vagy megálljok a rendszerben?
Én azt veszem észre, hogy amikor én nagyon-nagyon nyomás, akkor igyekszem néha felrakni a kezemet. Tehát, hogy nekem ilyen nagyon nagy váltás, amikor a Covid beütött, és egyik napról pakoltuk a mindenkit otthonra, minden felszerelésre, nem tudom, akkor voltam nagyon az a muszáj valakinek hidegfejűnek lennie, és nem, és megfontoltan döntenie, és akkor volt az, hogy jó, akkor tényleg heti ötször elmegyünk sétálni a kutyákkal, mert kell az, hogy kiszellőztessem a fejemet. Itt van az a pont, hogy szerintem vezetőként, amikor nagyon nagy krízis van, akkor hogy tudunk hideg fejjel a helyzetben maradni, és jó döntést hozni, és igen, tehát hogy ez meg a tapasztalás, tehát hogy amikor az ember, nem tudom, mind a ketten dolgoztunk a GE-nél majd 20 évvel ezelőtt.
Ott ez is ember, egy közös pont, már a harmadik.
És pont egyszerre, úgyhogy valószínűleg olyan
de
százat.
De nem találkoztatok, hiszen lehet, ez egy hatalmas szervezet volt.
Igen, tehát hogy akkor volt 1000 fő a GE-nél, tehát valószínűleg ilyen 50 méteres zónában dolgoztunk egymástól.
Atya ég, és ez csak 20 évvel később a Bridges terel.
Igen, tehát kicsi a világ. Szerintem ott nagyon sokan megtanultuk azt, hogy milyen elmenni a falig, milyen 16 órát dolgozni, milyen az, amikor mindig több a munka, mint amennyi a kapacitás, és én például ott megtanultam, hogy hogyan tudok magamnak határokat húzni, hogy ennyi és ne tovább. Nehéz azért.
Na, mit visztek el egyébként a beszélgetésekből? Mi az, ami elgondolkodtatott, ami oké, a nyugdíjas terv az egyik. Volt-e még más, ami bekapcsolt, felhívta a figyelmet akár a saját működésetekben valamire, amire eddig kevésbé ment reflektor?
Nekem egy nagy aha pillanatom volt, amikor a Timinél ültünk. Ugye most jelen állás szerint a Timiek forgalma olyan 6 milliárd forint környéki. Nekünk ugye 3 milliárd az egyik cég, a másik 1,5 milliárd, de jövő évre a tervezett kb. 5 milliárd a kettőben együtt. Tehát, hogy nagyságrendileg közeledünk egymáshoz, de azért nyilván egy sokkal nagyobb szervezet az
övéké. De ők is nőnek tovább.
De ők is nőnek tovább.
És
sokkal nagyobb cég.
De nem csinálunk belőle versenyt.
Nem. Sokkal nagyobb cég, sokkal nagyobb szervezet. És engem ez mindig foglalkoztatott, hogy vajon milyen lehet egy sokkal nagyobb szervezetet, egy sokkal nagyobb céget vezetni. És ebben viszont érdekes volt az eltérés, most független az iparági különbségektől, hogy ami nekem a nagy dilemmám, például az, hogy fogunk növelni piaci részesedést, hogy fog a forgalmunk nőni, hogy milyen csatornákon hozzuk be a legjobb embereket a céghez, és a többi. A Timinél pont ez a dilemma, hogy ebben meg viszonylag kötött a keze. Tehát, hogy pont azért, mert nagyobb a szervezet, ha jól értettem, akkor elsősorban cost center, tehát, hogy ő neki adott, hogy mennyi a forgalom, ő azt nagyon befolyásolni nem tudja, az, hogy milyen fejvadásszal dolgoznak, az megvan adva, tehát neki meg pont az a kihívás, hogy egy ilyen kötött pályán, meg ő hogy tud ebben valahogy
hatékony
jól
lenni. Igen. Tehát, hogy egyébként ez egy ilyen érdekes vezérfonal volt, hogy a különböző ilyen magyar cég, külföldi tulajdonú magyar cég, mi ugye egy angol anyavállalattal rendelkező, de globális cég, de a globális cégek között mi kicsik vagyunk, tehát hogy mennyire más a pálya egy-egy különböző élethelyzetben lévő cégnél, és hogy miután mind a ketten már a magyar lányvállalat vezetése az a kötelező kür, sokszor a főnökeink ezt nézik a legkevésbé, hogy mi történik Magyarországon, és leginkább ez a szívügyünk, és hogy mellé halmozzuk ezt a nemzetközi szerepeket, piacokat, és hogy van-e ebbe határ. Tehát, hogy itt van-e olyan piaci szűk keresztmetszet, hogy csak azért, mert mi Magyarországon ülünk, ezért mondjuk karrierben, vagy fejlődésben, vagy akár területben, salesben, ez gátol-e minket bármiben, és szerintem itt feszegetjük a határokat, hogy ez ne legyen egy gátló tényező.
De közel még van egy negyedik pont, amiben egyébként nagyon hasonlítotok, szóval nem csak a növekedésből indíthattuk volna ezt el, hanem a lojalitás is egy ilyen pont. Viktor 10 éve, Timi 8 éve van abban a szerepben, abban a annál a cégnél, amit vezettek. Az jellemző rátok, vagy ezek a cégek valamit nagyon tudnak, vagy a tulajdonosok valamit nagyon tudnak, szóval ebben mit fejtettetek meg?
Nekem mindenképp az utóbbi. Tehát én nem voltam még sehol 10 évig, és sőt, ha nagyon visszapörgetem, ilyen 3,5-4 évnél tovább én nem voltam egy helyen. Ma meg nem tudom elképzelni, hogy én a FAD csoporton ki, tehát hogy lehet, hogy jönnek ilyen szerephalmozó dolgok, de hogy én ne legyek a FAD csoporton belül, azt most jelen helyzetemben nehezen tudom elképzelni. Egész egyszerűen olyan emberek, olyan már a tulajdonosok, és olyan értékrenddel rendelkeznek, amivel én nagyon rezonálok, és nem nagyon láttam ilyet máshol.
Mi ez?
Elcsépeltnek hangzik, de az a szintű emberközpontúság, amivel ők rendelkeznek, az, hogy, és erről pont nálad beszélgettünk, hogy elsősorban emberek, és utána üzletemberek.
Mert ugye egyébként Viktor volt a Rebusinessben, a feleségével együtt, egyébként komoly üzleti krízisekről és dilemmákról beszélgetni.
Igen, tehát, hogy nagyon-nagyon emberien vezetik ezt a céget, és pontosan, amit én elmondtam itt közösségteremtésről és társai, ez azért tőlük is jön.
Nálad, Timi, mi hozta a lojalitást?
Nálam ez nem az első ilyen hosszú munkahelyem, az előző cég, az egy farma cég volt, ahol szintén 10 évet töltöttem, és az az előtténél is 5-öt. Azt gondolom, hogy az egyik, hogy a közösség meg a fejlődési lehetőségek, tehát hogyha van egy következő projekt, ami érdekes, jól néz ki, akkor én végtelenségig tudok annál a cégnél dolgozni, akivel, ahol egyébként az értékek stimmelnek, és az emberekkel jól megértem magam, úgyhogy egyrészt van ez a fajta ilyen értékalapú megközelítés, a másik pedig, hogy az egész cég arra jött létre, hogy valami újat alkossunk, és az ad egy olyan mentalitást az egész cégnek, mindegy, hogy hol dolgozik benne az ember, hogy ne elégedjünk meg azzal, amit tegnap csináltunk, úgyhogy én azt gondolnám, hogy a 4 nagyobb cég, ahol dolgoztam, abból 3 ilyen.
A lojalitást szóba hoztuk, hogy hosszú távon képzeljétek el a cégnél az életeteket, vezetőként is nyilván, de mit gondoltok arról, hogy egy vezetőnek miért érdemes ebben a perspektívában terveznie a működését? Mit jelent a hosszú távúság nektek?
Hát nekünk lehet, hogy inkább skálázódást jelent a hátterünkből kifolyólag, és lehet, hogy nálunk a hosszú táv az csak 1-2-3 év, nem feltétlenül 15, mert hogy nálam legalábbis a technológia, amivel dolgozunk, amilyen iparágban vagyunk, ez tud változni. És hogy számomra a hosszú távúság ott jön be, hogy ez a pénzparipa fegyver, tehát hogy van-e elég irodánk, van-e elég ember a piacon, ne hígítsuk fel az emberállományt csak azért, hogy meglegyen egy mágikus szám, és olyankor egyébként skálázódás ide vagy oda, én általában az ellentétes oldalon érvelek, hogy ne hozzunk be mondjuk 15-20%-nál nagyobb növekedést az emberállományba, mert hogy nem tudjuk beépíteni, nem tudjuk integrálni feltétlenül könnyedén.
Amikor az előbb elkezdted, amit mondtál, pont az villant be nekem is, hogy a hosszú táv egyre rövidebb. Tehát, hosszú. Hogy ez a hosszú távról, amikor régebben beszélgettünk, biztos, hogy mindenki automatikusan 10-15 év villant volna föl elsősorban, most már szerintem a 3-5 év már szinte hosszú távnak minősül. Tehát egyrészt ez a viszonyom hozzá, hogy a hosszú táv egyre rövidebb. A másik, hogy szerintem munkánkból adódóan, és erről pont tegnap volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, hogy nyilván ezen a szinten nagyon sok olyan feladat meg döntés van, aminek egy része operatív, egy része mondjuk stratégiai, vagy nevezzük hosszú távú feladatnak. Nagyon csábító az operatív feladatokban részt venni, hiszen azonnali eredményt látsz. Stratégiai témákban, stratégiai döntésekben nem fogod azonnal feltétlen látni az eredményét, sőt, többnyire nem. Tehát szerintem ezért nagyon érdekes a mi munkánk, és azért nagyon fontos hosszú távon gondolkozni, mert amit ma elkezdesz építeni, ennek az eredménye sok esetben 3-5 vagy talán hosszabb év múlva fog csak igazán látszódni.
Ebben az 1+1-ben, ami ugye a Rebusiness külön kiadása, azt határoztuk el, hogy megmutatjuk az üzleti könyvlistánknak, a Bridge Booklistnek egy-egy elemét, amit szinte ilyen ajánlatként is behozok ide a rendszerbe, és hát kérdezem róla a véleményeteket. Szerémi Péter kurátorunk, kommunikációs szakértőnek az ajánlása, Ray Dalio Elvek című könyve, és a Péter azt írta, egy számomra hiteles ember osztja meg a magánéletét és a munkáját irányító elveit, melyeket sok év tapasztalatai formáltak. A legjobban a céges kultúrával kapcsolatos gondolatai inspiráltak, ezen belül is a nyílt és őszinte kommunikáció fontosságát hangsúlyozó részek. A céges kultúra építéséhez szükséges lépések mindenki számára érdekesek lehetnek, ezen belül is a kétségbe vonhatatlan az őszinteség és az abszolút nyitottság fontossága. Ennek a szemléletnek az alkalmazása rövid távon okozhat kellemetlen pillanatokat, de hosszú távon mindenképpen szükséges egy egészséges szervezeti kultúrához. Teremts olyan szervezeti kultúrát, amelyben a hibázás elfogadható, nem tanulni a hibákból viszont elfogadhatatlan. Na, mit gondoltok erről?
Hát nekem egy kis deja vu érzésem van, mert én jártam a Kürtag Akadémián agilis vezetőképzésre, ahol a Péter volt a tanár.
És már akkor
többek között, tehát hogy a kommunikáció fontossága az már évekkel ezelőtt ilyen pont tőle az beépült. Én abszolút ilyen őszinte kommunikáció párti vagyok, ha az angol kollégákat kérdezik, akkor mindig azt mondjuk brutálisan őszinte, úgyhogy én már szoktam előre szólni, ha éppen új főnököm, hogy elnézést, én őszinte vagyok, tehát hogy én ezzel együtt kell élni, úgyhogy szerintem ez alapvetően nagyon fontos.
Ez mit jelent, hogy nem mernek, vagy lehet, hogy most aki ezt kívülről hallja, és nincs benne ilyen szervezeti kultúrákban, mit jelent az őszintességet hangsúlyozni?
Ó, nekem van egy nagyon jó példám, múlt héten volt karácsonyi vacsoránk, és hát mindenkinek van a fejében egy elképzelés a korporét karácsonyi beszédekről, úgyhogy én megirattam a ChatGPT-vel, hogy hangzik politikailag korrektként minden áldott évben az, hogy voltak kihívások és sikerek, és mégiscsak együtt zárjuk az évet, és 60 másodperc alatt mindenki már nagyon unta, mondtam, hogy nem is terveztem, hogy felolvasom az egészet, és hogy utána pedig azt mondani, hogy most akkor ahelyett, hogy a szokásos lózungokat elmondja az ember, inkább hadd olvassam fel azoknak a kollégáknak a nevét, aki éppenséggel segített nekünk közösséget építeni, önkéntes volt valamit, és inkább azt a 15 ember nevét soroltam fel, aki hozzátett valami pluszt ehhez a céghez, semmint azt, hogy melyik három projektet csináltuk meg éppen. És szerintem ez az őszinte, meg a hiteles, meg autentikus kommunikáció, tehát szerintem ez fontos, tehát ha nem, akkor kipróbáltuk, milyen lenne egy ChatGPT és egy AI modell által generált ügyvezető, tök jól lehozná 5 év múlva a karácsonyi
partit. Hát ugye kivéve, hogy a ChatGPT még nem építi a közösséget, hogy igen, visszafűzzünk igen, a kezdeti gondolatokhoz.
Nekem valahogy, amit felolvastál, arról a pszichológiai biztonság jut eszembe, mint egy ilyen nulladik pont, főleg olyan cégeknél, ahol hosszú távon tervezünk a kollégákkal együtt dolgozni. Hogyha ez megvan, akkor a hibázás az teljesen oké, teljesen belefér. Inkább az a kérdés, hogy ezt egy olyan környezetet kell teremtenünk, ez a mi felelősségünk, hogy lehessen hibázni, és lehessen erről beszélni, és ne féljen senki bevallani. És itt jön ez a kérdés, hogy miért nehéz őszintének lenni, hát azért, mert ha egyébként attól félnek, hogy mi a következménye, akkor általában kevésbé őszinték szerintem a kollégák. Nyilván ilyenkor nagyon könnyű pozitív helyzetekben őszintének lenni, főleg amikor dicsérni kell, bár ez sem megy mindenkinek, tehát azt gondolom, ezt is tanulni kell.
Abszolút.
Hogy lehet igenis, és hogy kell kimondani azt is, amikor valami jó volt, és visszacsatolni. Vezetőként nyilván ez a kellemetlenebb, és az a nehezebb, amikor valami negatívumot kell. Rengeteg példát tudnék mondani, az a baj, nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de hogy csak ilyen pár dolgot kiemeljek, Isten ments, hogy valaki magára ismerjen, de hogy például, hogy mondod el egy kolléganőnek, hogy kevésbé dekoltált ruhát kellene felvennie, hogy mondod meg egy kollégának, hogy már többször érezted, hogy van olyan testszaga, ami nem biztos, hogy másoknak is kellemes. Hogy mondod el azt, hogy valakiről azt gondolják többen, hogy lehet, hogy többet iszik, mint kéne.
Meg és hogy van-e jogod, lehetőséged ezekben?
Hol a határ? Igen, tehát ez a nagyon nagy kérdés, hogy ezeket megteheted-e? Ha igen, akkor hogyan kommunikálod? Ezek nem könnyű helyzetek. De szerintem, hogyha olyan a légkör, és olyan közösséget teremtesz, és olyan környezetet, akkor ezek mind beleférnek. És
akkor ezek után, a visszajelzések után senki nem mondott fel, senki nem sértődött meg?
Nem.
Két vezetővel beszélgettem ma, akiknek semmi nem elég, és ez nem telhetetlenséget jelent, hanem azért akarnak növekedni, mert nyomot szeretnének hagyni a világban. És ezt az üzletben is úgy képzelik, hogy értéket, értékközösséget építenek. Személyiségeket keresnek, rájuk építenek, és mindketten az őszinte kommunikációban hisznek, ami nem jöhet létre pszichológiai biztonság nélkül. Nem tudnak nemet mondani, hanem nem akarnak, mert élvezik az alkotást, az építkezést és minden jobb átételét. Ezt az empatikus szenvedélyességet biztosan magammal viszem hosszú távra tőlük. Ez volt a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek, értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1+1 külön kiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistül Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.